Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Ez a Villás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án szeptember 2-a van már. Mindjárt vége ennek a hónapnak is. Hétfő reggel 8 óra 8 perc, itt van Mihály Csandrás.
És Gede Balázs, meg itt vannak a hallgatók, és jó reggelt kívánunk. 0630-as 6-os 98-0-98-0.
Kaptunk egy olyat a második kerületben, az egyik internet és kábel TV szolgáltató már tegnap dél óta nincs, nem szolgáltat, nem is tudja, hogy mikor lesz. Hát sajnos ugyan ők szolgáltatnak nálam Dél-Budán, és ez sajnos már láttam ilyet, úgyhogy teljesen együtt érzek a kedves hallgatóval. Azt mondja, M3-as Debrecen felé 150 km per kő.
Kilométer kőnél.
Igen, piknik az aszfalton, igen, mérnök. Igen, ja, értem, igen, aha, sikerült bekódolni, akkor ott vigyázni kell. Tehát mindenhol vigyázni kell, és betartani a sebességhatárokat. Azt mondja, hogy a központi adatbázissal ellentétben áll a blokklánc. Azonban nem találtunk nagyvállalati működésben sehol olyan helyet, ahol gazdaságosabban, vagy praktikusabban, vagy biztonságosabban lehetne bevezetni. Ez egy divat, szűk felhasználási előnyökkel.
Nem.
Tehát, hogyha nálatok nem lehet bevezetni, akkor ez egy vacak.
Azt köszönjük akkor szépen. Majd csodálkozunk, jó, a végén.
Hát szerintem egy kicsit más közelítésben kéne.
Hadd védjük meg a technológiát.
Igen.
Tényleg, ahol bizalom kell, tehát, hogy mondjuk, de még ezt magán, mondjuk egy lakásadásvételi szerződés, vagy egy átutalás, meg egy csomó olyan dolog van, ahol tényleg ott is bizonyíthatóan és végérvényesen,
hát közjegyzők izgulhatnak, mert gyakorlatilag az ő munkájuk fog megszűnni.
Lehet, hogy egy közjegyző írta az e-mailt.
Ja, igen, az lehetséges. M2-es csodálatosan járható befelé, mit nekünk iskola kezdés, Megmester írta ezt nekünk.
De aztán a bagdíler meg azt írta, hogy nagyon durva az M3-as. Akkor az most hogy van?
Hát úgy, hogy az egyik az M2-es, a másik az M3-as.
Csak úgy nem.
Ez lehet.
Na játszódjunk!
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Óriási verbális tűzijáték, 400-szor még kimondani is nehéz, 400-szor van Adóvilág a Millás reggeliben, úgyhogy
megveregethetjük egymás vállát, fülét húzogathatjuk.
De leginkább a Gerendi Zoltán, Feledi Botond páros vállát, mert azért tartalommal ők töltötték, igen, meg ezt. Szervusz Zoli, jó reggelt, éjjel, gratulálunk, le a kalappal, stb.
Még 400-at kívánjuk magunknak.
Így van. Igen, hát ez egy szép szám. Én azt gondolom, hogy mai eleste szempont az a lényeg, hogy ne egy országról nézzük, hanem így a 400-ra visszatekintve, próbáljuk meg bizonyos mintázatokat levenni, és néhány ilyen következtetést talán levonjunk arra vonatkozóan.
Igen, mert hogy az átlagember azt gondolja, hogy egy biztos és egy örök az adó. Ez biztos, és az is látszik, hogy az adójogban lesznek olyan kihívások, amit kezelni kell. Például, ha azt mondom, hogy elég sikeresnek tűnik a dohányzás elleni küzdelem, akkor mondjuk az abból származó jövedéki adó gondot okozhat. De egy másik jövedéki adó probléma is van, mert hogyha mondjuk az elektromos autózás elterjed, akkor a benzin jövedéki adó bevételei fognak hiányozni. Igen. Aztán kezdeni kell, ha már blokklánc előkerült, kezdeni kell valamit mondjuk a digitális nomádokkal, akik mámait, hónapot, jó napot, szóval. Akkor mi van azzal, hogy a gazdagok birtokolják a föld javének nagy részét, itt valamiféle ilyen vagyon adózási elképzelésekről van szó. Szóval azért az adófilozófusoknak van dolguk bőven.
Ez abszolút igaz, és egyébként mindaz, amit elmondasz, az pont azt mutatja, hogy a világ változik, itt megyünk a ipar 4.0 felé, tehát már az ipari forradalmak korszakának egyik intenzív szakaszában élünk, Tehát teljes digitalizáció, és úgy néz ki, hogy az adózás ezt nem nagyon követi. Tehát amikor végignézünk országokat, és látjuk azt, hogy egyes országok sikeresek, egyes országok hogyan tudnak tovább lépni, fejlődni, akkor nagyjából rájövünk, hogy az adózás ezt maximum lekíséri, de nem önmagával generálja ezzel. Nem akarom az adózást háttérbe szorítani, de úgy tűnik, hogy egészen más kérdések kerülnek elő. Tehát előkerülnek ugye az állami, tehát előkerülnek az országnak az alapparaméterei, hogy mi az, ami egy országot tulajdonképpen előre visz, milyen erőforrásai vannak, milyen iparszerkezete van, milyen történelemből indul, és hova akar eljutni. De arra jövünk rá, hogy az adózás azért ez kíséri, de igazából csak katalizálni tudja. Tehát magyarán, ha valami jó, azt jobbá tudja tenni egy jó adópolitikával, vagy ha valami nem jó, azt még rosszabbá tudja tenni egy beszorult adópolitikával. Egy biztos, hogy az adózás jelenleg technológiailag vesz részt az ipari forradalomba, tehát magyarán digitalizálódik, de gondolati szinten új adók ezeknek az új trendeknek és új bevételi forrásoknak és új technológiáknak a lekövetésére nincsen. Hogy egyébként a jövedéki adó, amit mondtál, az annó a kőolajtermékeknek az elterjedése kapcsán jelent meg, tehát az adott technológiához kapcsolódó adó volt, ami aztán rajtunk rangat, mint azon bizonyos szamáron a fül. Tehát itt egy csomó minden van, és ahogy az ember jár a világba körbe-körbe, látja, hogy országok hogyan fejlődnek, de valójában a súlypontok máshol vannak. Ez egyébként igaz is, mert ha megnézzük, hogy hova mennek a beruházások, abban az adó csak a lista vége felé van, tehát először azt nézik, hogy milyenek a gazdasági feltételei annak az adott országnak, tehát milyen az infrastruktúrája, milyen az infláció, árfolyam, biztonság, és így tovább, tehát a konvertibilitás.
Tehát nincs egyfajta adóverseny az országok között? Mert én emlékszem, süldő újságíró volt, amikor a szlovákok húztak egy nagyot, és minden adót azzal a számmal írtak le. És akkor mindenki a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy ez egy igen kemény húzás volt, és be is jött a szlovákoknak.
Igen, szerintem ez a térségben ez volt az utolsó progresszív gondolkodás. De valójában azóta olyan sok minden nem történt, ráálltunk az egykulcsosra, bizonyos dolgok léptek, de olyan igazi nagy fejlődés nincs. És mondok egy példát, ami például tőlünk igen messze zajlik, de nagyon érdekes, ez az argentin példa, ahol egy új elnököt választottak, ez a Javier. Igen, de ugye ez egy nagyon ellenmondásos, ilyen főleg ilyen rocker ember, aki zenekar, Rolling Stones énekelt, de egyébként meg közgazdász, egyetemi tanár és író is, és így tovább. Ő 2003. december óta van, és egy úgynevezett anarchokapitalista, aki azt mondja, hogy igazából a szabadság az egyik legfontosabb dolog a piacnak a működésében is, meg egyébként az egyénben is. És ő például az állami költségvetéseket, ő úgy csökkent adót, most jönnek ki ezek a tervei, hogy az állami feladatvállalást nagyságrendileg csökkenti. Tehát 18-ról 10 minisztériumra redukálja a gyakorlatilag a kormányzati feladatokat, és azért ezzel nagyjából az állam szerepét pozícionálja újra. Most ez is egy jó kérdés, hogy ez egy jó irány lesz. Argentina eléggé a pálya szélén van most, tehát valamit lépnünk kellett.
Igen, nagyon veszteni valójuk nincsen.
Nincs, így van, de azért ez mindenképpen mutatja azt, hogy egy viszonylag, tehát azért Argentina nagy, és nyilván, hogyha neki ez bejön, ez egy érdekes színpont lesz, csak valójában ezek a bátrabb gazdasági gondolkodások, ezek a közgazdasági gondolatok igazából nincsenek jelen. És én azt látom, hogy az adózás is emiatt egy ilyen univerzálisabb adózás irányába mozdul, és ezért nagyon nehéz ezeket a különbségeket értékelni, arról nem is beszélve, hogy a különböző OECD elvek, azok pont a transzparencián keresztül ezeket a fajta úgymond egyedi specifikus adóelőnyöket, ezeket nagyjából kimossák. Tehát transzparensé teszik, és egy ilyen tiltott adóversenyi alakítják át. Szóval azért egy baromi érdekes dolog, hogy ez egy eszközrendszer mindenkit érint, úgy ahogy mondtad az elején, tehát az a halál és az adó, ez a kettő biztos, de mégis valószínűleg a szerepe a jövőben változnia kéne.
mégis jelen van valamiféle differenciálódás. Mi a megfigyelés? Azt hiszem, csak mi amennyi adáson keresztül foglalkoztunk az adórendszerekkel, már ez egy komoly, ahogy te is mondtad, mintázatok vizsgálatára ad lehetőséget, hogy mennyiben járulnak hozzá a különböző adórendszerek, vagy mennyiben ismerhető fel egy-egy adórendszerhez társítható gazdasági siker egy adott országnál. Vannak-e jellemző adózási modellek, amelyek sikeresebbé tesznek egy országot szemben egy másikkal?
Én azt gondolom, hogy minden, tehát az adózással több probléma van. Ugye itt az állam és a társadalom szerepe egy kérdés, de igazából én azt látom, hogy sikeres országoknál nem az adórendszer teszi őket sikeressé. Tehát itt most idén nézzük a 21. századi iparágakat, és ezek az iparágak, tehát legyen az AI, géntechnika, 3D nyomtatás, tech energy, és így tovább, ezek alapvetően oktatási és kormányzati fejlesztési hátterűek. Tehát ezt lehet adójogilag támogatni, lehet erősíteni, de alapvetően a kezdeményezésnek meg kell jelennie. És a kezdeményezésnek a mélysége ereje, például látjuk sok helyen az oktatás nagyon nanotechnikába, és itt tovább, amikor törögöket néztük, és itt tovább, meg az adott ország ipara veszi fel. Tehát magyarán az adójoggal attól, hogy most csökkentem az adókadatot, de nem fog semmi se történni. Tehát ha nincs politikai stabilitás, és nincs gazdasági stabilitás, mert nem fog pénz jönni. Ha pedig belülről próbáljuk megoldani, az meg szerintem ma már nem elég. Tehát ma a világ sokkal mobilabb tőke oldalról, gyorsan tudnak pénzek jönni, és gyorsan tudnak elmenni. Tehát én azt gondolom, hogy az adózásnak a szerepe átpozicionálódott. Tehát ma már azért, mert valahol jó az adórendszer, lehet, hogy jön egy-két lelkesebb és adott esetben kockázatvállóbb társaság vagy vállalkozó, de egyébként hosszabb távon mind az OECD elvek, mind pedig az adott országok belső adózása ezeket próbálja szűrni. De én azt gondolom, hogy az adózás egy nagyon fontos kísérő, egy nagyon fontos paraméter, inkább úgy mondanám egy vitamin, de az alapkörnyezetet nem fogja tudni befolyásolni.
Kérdezhetek? Bocsánat, fejezd be a gondolatmenetet, mert nem akarok közbevenni.
Csak azt mondom, hogy nyilván az állampolgárok szintjén ez egy baromi fontos dolog, hogy egyszerű legyen és kezelhető legyen, mert ezt mindenki tudja, hogy aki társasházban él, vagy valami közösségben, hogy annak vannak költségei, ilyen a társadalom is. Tehát valamit be kell dobnunk a kalapból, amit valamilyen szinten újra kell osztani. Csak az a kérdés, hogy mit kapunk a kalapból. És itt úgy néz ki, hogy az állami rendszereknek a hatékonysága körül van a fő probléma, ahol azért többen azt látják, hogy többet fizetünk, mint amit kapunk.
Ehhez akarnék én hozzászólni, hogy azért van ez, mert hogy közben meg globalizálódott a világ. Hogyha egy ilyen globális minimumadó filozófiáját elővesszük, akkor ezt a helyzetet próbálja ez orvosolni, mert hogy közben ez a nemzeti költségvetéseket apasztja, hogy én itt csinálok üzletet, aztán Vanuatun adózom. Csak hogy nyilván ez meg egy olyan probléma, amit be kéne vonni az teljesen ellenérdekelt feleket. Lásd, van Vanuatut, hogy ő is azt mondja, hogy oké, itt is adózhatsz, de itt is van egy szint, ami alá nem megyünk. Tehát, hogy ez egy ilyen macskaegér játék, és az igazán nagy pénzek azok így tűnnek el kézen közön, mert hogy ez a nagypályás játékosoknak az adó elkerülési meccse az Apple-nek, meg a Google-nek, meg a Facebook-nak.
Igen, csak erről beszéltünk az elején, hogy megjelentek olyan technológiák, például az e-commerce, amelyik gyakorlatilag a kereskedelemnek a mintázatát átalakította. Tehát gyakorlatilag ma nagyon simán tudnak olyan területekre belépni online értékesítéssel, amit az adórendszer nagyon lassan tud lekövetni. Áfával, forgalmi típusú adókkal már tudják, és ez oké. Jövedelemadózásban nem tudják, vagy nagyon nehezen. És ugye erről beszélek, hogy az adózás, mivel globális is egyben ezért nagyon lassan mozdul, másrésztről pedig igazából nem nagyon veszi fel a kesztyűt. És az OECD-nek ez a minimum adó meg ez a két pilléres megoldása is igazából egy nagyon komplikált és nagyon bonyolult megoldás, és szerintem pont a célt nem fogja elérni, de egy biztos, hogy ezek a cégek fejlődnek, ezek a cégek óriásiakká váltak, tehát látjuk azt, hogy ezek ma már a tőzsdéknek a vezető cégei, tehát, és ebből eredően nem lehet őket már ugyanúgy adóztatni, mint egy arcidipari vállalkozást, amelyek egyébként értéktelni váltak, vagy éppen egy autóiparit. Tehát nagyon, és azt mondom, hogy az adózásból szerintem innováció hiányzik.
Igen, egyetértek, mert hogy közben, hogy, és most csak nem csak a nagy cégekre, hanem a tehetős emberekre is gondolok, mert ugye Panama Papers így megmutatta, hogy ezért politikusok, gazdasági döntéshozók is benne vannak ebbe az adóelkerülés nevű sportba. És ez azért gáz, mert hogyha az ő motivációjukat értjük, nyilván szeretnének minél kevesebbet adózni, ki nem. Csak ugye őket nehéz megfogni, mert van pénzük, infrastruktúrájuk ahhoz, hogy ezeket az adóbevételei vagy adókiadásaikat mérsékeljék. Viszont nekünk, a GED-vel mondjuk nincsenek ilyen mozgástereink, rajtunk ugye online pénztárgépeken, meg mesterséges intelligencián, meg nem tudom én min keresztül hozzá fog férni az adóhatóság, ezért aztán a kis embereknek, a keményen dolgozó kis embereknek kell kipótolni azt a hiányt, amit a nagy cégek meg a gazdagok megúsznak.
Igen, csak ugye azt látni kell, hogy ezek a cégek generálják azokat a magánszemélyi jövedelmeket is, amiből sokan jól élnek. Tehát nagyon nehéz, amikor ezekről a korporát adózásokról beszélünk, de ezeket mindig külön kell választani az adott országban lévő úgymond egyéni, tehát személyi jövedelemadózástól, mert az meg a társadalom, az adott társadalomban élők, nek a ténylegesen a tehervállása, illetve hogy mit kapnak érte cserébe. És lehet itt a nagy cégeket színni, meg kritizálni, meg lehet az ultragazdagokkal is rengeteg mindent elmondani. Egyébként ez egy abszolút valós probléma, amit mondasz, hogy és ez ma már egy társadalmi cél is, hogy az ultragazdagoknak a vagyonát valahogy próbálják bevonni az adózásba, és mert a jövedelmeikkel úgy néz ki, hogy ez elég nehéz. De minden mellett én azt mondom, hogy a szélesebb tömegeknek, akik tényleg a vállukon viszik az adózást, és az az SZIA, hogy így nézzük, azoknak az adózása biztos, hogy nincsen még mindig a helyén. Tehát egyrészt vagy túl sokat, vagy túl keveset fizetnek, ez egy társadalom belül egy igazságossági kérdés, ezek szerintem most már napirenden vannak, ezt a botot megerősíti, de szerintem, de ettől függetlenül de a nagy cégek adózása az én szememben nézve az egy picit ilyen úgymond porhintés, mert az adott költségvetéseknek ezek nem annyira emelkedő összegei, mert nem ők dobják össze, viszont arra tökéletesen jók, hogy elvigyék a közbeszédet, mondjuk például az SZIA-nak a különböző problémája, legyen a komplikáltsága, vagy azoknak az esetleges torzulásai. Szóval nagyon-nagyon nehéz ezt így lekövetni, de én azt látom, hogy ha iparról vagy gazdaságról beszélünk, akkor fontos a társasági adózás, hogy mindenki a kedvezmények irányába próbál mozdulni, hogy színesítse és hogy be tudja vonzani, viszont az adóknak a döntő hányadát meg a lakosság viseli. És itt jön be ez a anarchó kapitalista megközelítés, és azt mondja, hogy kevesebb állam legyen. Viszont a gyakorlatban egyre több az állam. És ezt látjuk, hogy nagyon sok helyen ez a gond, hogy az állam mit ad azért a pénzért, amit az emberek leadnak. Mit tud kapni? Egészségügyet, oktatást, infrastruktúrát, és ezekből szokott a probléma lenni. Tehát milyen fajta támogatás, és én úgy gondolom, hogy ezért kell egy gazdaságnak erősnek lenni, és így látva jövő évben én szeretném azokat az országokat előre venni, amelyek mondjuk az elmúlt 10 évben jelentősebb gazdasági fordulatot tudtak, vagy növekedést
elérni. Kitűnő ötlet, mert hogy az ugye példát jelenthet mondjuk akár Magyarország számára, és hogyha szeretné utolérni Bulgáriát legalább, igen.
Igen, szóval hálóinknek mi nemzetközileg nézzük, tehát nem a magyar belpolitikával fogunk foglalkozni, de példaként abszolút visszavezethetők ide, egyetértek. Tehát jó, én is úgy gondolom, hogy a téma, nem mondom, hogy 400 után, hogy végtelen, de azért van még benne bőven potenciál, tehát célozzuk meg az 500-at, és szerintem a mintázat az, hogy van honnan tanulni, van mit látni, van mit megnézni, de egy biztos, hogy nagyon szoros és erős értékalapok kell, hogy legyenek abban az országban, tehát egyfajta mit akar az az ország elérni, és annak legyen valami következetes végrehajtása is, tehát ne forogjon ez 4 évenként. Egyébként az írek példája erre tökéletes, ők azt hiszem a 80-as évek még minden előtt hoztak egy, annyira nem álltak jó, hogy hoztak egy olyan fajta belső döntést, hogy akárki lesz hatalmunk, körülbelül ebbe az irányba akarnak menni. Uh-huh. És ezt ők látjuk, hogy elég sikeresen végig is vitték. Tehát
értem.
Vannak azért jó példák.
Zoli, ilyen nagy innováció az adózásban így felsejlik? Tehát amikor az adószakértés azt mondja, hogy hű, ez elég érdekes kezdeményezés.
Én ezt nagyon várom, de nem látom, és mondom azért, mert szinte minden kormányzatban a pénzügyminiszterek ilyen merepkölcsbe ülnek, hogy az adott évi bevételek és kiadások hogyan hozhatók egyensúlyba, és nem merünk változtatni. Erre Magyarország is egy példa, de Németország ugyanilyen beragadtadók vannak, és így tovább. Tehát igazából egyszer egy adó kinent, akkor azt már megszüntetni nagyon nehezen tudják, mert ugye akkor lesz egy hiány belőle, és ez a fajta költségvetési rugalmasság vagy bátorság az egyszerűen nincs meg ma. Én ezt látom.
Ha nem adójogi oldalról közelítünk, hanem technológiairól, ott azért van valami, nem? Az előbb a blokklánc technológiáról beszéltünk, ugye szerintem itt van is, amit a NAV csinál.
Ezek ez az online pénztárgép,
meg az e-bevallás.
Ez az e-governance, ez abszolút fut. A működésben megjelenik már a technológia. Aha. Én azt látom, gondolkodásban nem jelenik még meg olyan szint. Tehát, hogy alkalmazó, tök jó alkalmazzák, sőt, ez szerintem kifejezetten előnyös. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Ez egyébként beszedési hatékonyságot növel, és azokat a fajta visszaéléseket tudja kiszűrni, és ez nagyon jó. Ez szerintem tök jó. De ettől egy adórendszer a működésében lehet. Ez olyan, mint egy túlfejlesztett dízelmotor, értek? Tehát mindenki tudja, hogy büdös, meg minden, már rajta minden, nagyon hatékony, jó rendszerek vannak, de attól az még dízel. Tehát, és itt vannak a különbségek, hogy nekünk meg lehet, hogy rá kéne ülni teljesen más adózási koncepciókra, ami nem biztos, hogy ezekben a most meglévő forgalmi, jövedelmi típusú, mondok például fejadót, vagy korábban beszélgettünk bájtadó, vagy érted, bármi.
Vagy a robotokra, amit ma esetleg kivethetnek.
Bármit lehet, csak ne legyen kontraproduktív, és legyen egyfajta társadalmi támogatottsága. Mert szerintem az nagyon fontos, hogyha mondjuk egy társasház bevételi rendszerét át akarjuk alakítani, akkor azért abból ne összeomlás legyen, hanem valami fajta előrelépés.
Oké, hát Zoli, még egyszer akkor köszönjük és gratulálunk a 400-adikhoz, és várjuk a következőt, a nagy fordulat országait jövőre.
Így van.
Nagyon szuper lesz. Köszi szépen ezt a témát, még azért folytatjuk Botonnal, így van.
Így van.
Köszi, szia. Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, Feledi Botondnak is gratulálunk, külpolitikai szakértő, ő is már 400 adása alatt van velünk az adóvilágban, legalábbis, meg még azon kívül az extrák, úgyhogy gratulálunk Botond, és nagyon kösz a halakat. Szia!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát magam is meg vagyok lepve, amikor ilyen nagyon kerek évforduló van. Azért a 8 év az kemény.
Há, igen. Ez, hogy szorozza az ember évek számára, az a 8-os, az már egy szabad szemmel látható időtáv.
Több gyerekem tudott már így a karomról belekiabálni a telefonba reggelente. Ahogy néztek fölem az idő alatt.
Felnőtt egy generáció az adóvilágon, tehát aki már teljesen képben van.
Így is.
Apa mellett ül az autón. Hétfőn?
Ugye kapom mindig a kérdést, hogy tehát lehetne másik napon, de az első.
Igen, ez megágyaz mindig. No, egy kicsit így filozofálgatósra sikerült Gerendi Zoltánnal az előző beszélgetés. Filozofáljunk veled is egy kicsit adó ügyekben, adó mint politikai eszköz és vagy fegyver, de előtte egy gyors kép AFD ügyben bemelegítésül. Az exit pólok a tartományi választásokon AFD győzelmet jósoltak Türingiába, be is jött ez, nem néztük, hogy áll a szavazatszámlálás.
Igen, tehát Türingiába ez bejött, úgyhogy ott az AFD végzett első helyen, ugye azért az egy nagyon picike tartomány, és ehhez képest ugye a másik választáson, Sachsen-Salzburgban pedig ott a CDU végzett első helyen, tehát azért a kép egyáltalán nem olyan borús, mint amilyen lehetne. De Türingiában indult a Björnhökkel, tehát az egyik legkarakteresebb AFD figura, akit már kétszer konkrétan elítéltek különböző neonáci kijelentésekért, meg lengetésekért. Tehát a pártot ebbe az irányba. Azt azért hozzátenném, hogy ugye 19-ben, tehát az előző választáson ugyanolyan nyugodt szívvel a posztkommunista Linke nyert, tehát ugye a kommunista utolt párt. Tehát itt azért a volatilitás nagyon nagy, és a másik, hogy ugye az Arawagenknecht féle totális baloldali párt is óriásit futott, tehát bőven 10% fölött fog menni, ami azért viszont nemzeti szinten izgalmasabb lesz. Tehát az AFD, tudjuk, hogy itt népszerű, de az, hogy ez a baloldali információ hogy fog jönni, ezt meglátjuk, hogy ez nemzeti szinten mit jelent.
Figyelj, két stratégiai kérdésem van, az egyik rövidtávú stratégiai kérdés, a másik pedig hosszú távú, vagy hosszabb távra visszapillantó stratégiai kérdés. A rövidtávú az az, hogy meddig lehet fenntartani ezt a karantént, ami kimondva, kimondatlanul az AFD körül van, hiszen azért egy demokráciában az nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a választói akaratnak egy egyre növekvő szeletét figyelmen kívül hagyja a regnáló hatalom.
Hát nézd, azt hiszem ennek a kérdésnek van a morális válasza, amin itt elrugózhatnánk több órát, és van a rövid pragmatikus válasza, hogy addig, amíg ez érdeke a karantén fenntartóknak. Tehát most ez egy nagyon-nagyon nehéz feladvány lesz Türingiában, mert muszáj lesz a Wagenknek féle szélső baloldali párttal együttműködnie a középpártoknak, ha akarnak valamit, és ez előfordulhat más helyeken is, hogy így alakul, hogy választani kell a szélső jobb és szélső bal között. Ne felejtsük el, pontosan ugyanez a helyzet a radikális baloldali Mélenchont kénytelenek bevenni a kormányba azért, hogy a radikális jobboldalit kiszorítsák.
Hát akkor a kommunisták jobbak, mint a fasiszták, ezt üzeni ez a felállás?
Hát mondjuk úgy, hogy a nyugat-európai politika történetben más a helyük. Aha. Ugye effektíve ott a nácik nyírták ki a lakosság egy részét, és nem a kommunisták. Nálunk ugye mind a ketten, ehhez képest ugye kérdés, hogy nálunk olyan melyik irányba van, ha egyáltalán van érzékenyítés. Úgyhogy ennek van egy történelmi olvasata is, de van egy pragmatikus is, hogy még nem tudjuk, hogy a Sarah Wagenknek ők mennyire lesznek rugalmasak. Tehát a fő kampányuk nekik ugyanaz volt, hogy Ukrajnának nem szabad segélyt adni.
Igen. Aztán a hosszabb távú stratégiai kérdés, hogy valami nagyon félre mehetett a NDK-NSZK viszonylatban, hiszen én még emlékszem arra az óriási eufóriára, ami a német újraegyetisítés kapcsán támadt, és arra is emlékszem, hogy irdatlan összegeket pumpáltak az NDK tartományokba. Hát ha azt nézzük, hogy hol a szélső bal, hol a szélső jobb kerekedik felül a tartományi választásokon arrafelé, akkor azt kell mondanunk, hogy nem nagyon sikert történet ez a német újraegyesítés, legalábbis az egykori NDK területén. Mi baj van arrafelé?
Hát a kérdés az szuper, és azt hiszem ezzel fogunk foglalkozni újabb két hétig minden sajtóterületen. Az elvándorlás ugye elképesztően fontos mérce, tehát a mozgóképes munkaerő gyakorlatilag az újraegyesítés óta ment át a nyugati tartományokba. Tehát van egy olyan egyszerű tény, hogy azért nagyon sokan elhagyták ezeket a területeket. A másik oldalról azt is látni, hogy nyilván ugyanaz a bezárási hullám és deindustrializáció, ami bekövetkezett, az mondjuk akár itt a bányavidékeken, az nagyon komoly frusztrációt hagyott maga mögött. És hát megvan az a oszi-veszi, mondjuk úgy, hogy identitásbeli különbség, amit nem lehet ennyi idő alatt feldolgozni. Ezt lassan szerintem mi is érzékeljük, hogy azért sem a 40 év nem múlt elnyomtalanul, sem más országokban nem lehet azt mondani, hogy ki tudtunk gyomlálni mindent, mert lengyel választási térképen a monarchia térképe látszik. Tehát ha ezeket a történelmi tényeket egymás mellé van, annak ellenére, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag amit az EU a keleti tagállamokba pumpált, azt a mennyiségű pénzt önmagában a németek belepumpálták kelet-német tartományokba. Tehát egy elképesztő mennyiségű tőke most az, hogy Reznában lesz-e új CSIP, európai központ, meg vannak nagyon jó egyetemek ezekben a városokban, ez egy dolog, de hát a fizetőképes kereslet máshogy néz ki, és láthatólag az a mentalitás, ami a kommunizmus időszakát jellemezte, és kilúgozta a társadalmi részvétel iránti igényt, ez nem annyit változott, mint amennyit szerettünk volna, hogy 30 év alatt változzon. Tehát rombolni gyors, építeni lassú.
És szemlátomást pénzzel sem oldható meg a mentalitásbeli változás. Na de vissza az adó politikára, és akkor itt most a politika szó a hangsúlyosabb. Valahol van a világban egy olyan igény, hogy ez az adópolitika, ez egy olyan eszköz egy-egy ország kormányzata kezében, ami a társadalmi igazságtalanságokat segíthetne helyre billenteni. Csak ugye ez megint az a kérdés, hogy ki mit lát igazságtalannak, és akkor most itt beemelném az amerikai elnökválasztást is. Ugye irdatlan nagy vita van azon, hogy a Trump kiknek adna adókedvezményt, és a Harris meg kiknek nem.
Így van, így van. Tehát akárhova nézünk, a társadalmi igazságosság vitáját lehet látni, leképződni az adópolitikákban. Tehát ez részben arról szól, hogy a szupergazdagokat mennyire lehet adóztatni, itt akár a személyi jövedelemadó szintjén, akár a vagyonadó szintjén. Ugye ez az utóbbi, ez még itt Nyugat-Európában is hihetetlen érzékeny, hogy ingatlan vagyont adóztat, vagy pedig pénzbeli vagyont, vagy befektetést adóztat, és aztán ebben, ahogy megosztanak az országok, úgy optimalizálnak a portfóliójuk szerint a gazdagok, hiszen nekik a mobilitás viszont belefér a pénztárcájukba. Tehát azért ez sem oldja meg ezt a történetet. És hát az a része, hogy ez aztán nem csak országokon belüli igazságossági kérdéseket vet föl, hanem nagyon is az országok közti igazságosságot. Ugye ez a kelet-nyugat transfer kérdés is, amiben mi vastagon benne vagyunk, Magyarországként az Európai Unió 27-es közösségén belül, mennyi pénzt kellene a nyugati tagállamoknak, a nettó befizetőknek még betenni, hogy igazságosnak érezzük ezt. De ugyanezt történik most az Észak-Dél párbeszédben a COP következő, tehát a klímaváltozással foglalkozó ELSZ gyűlés, ami novemberben következik, újra ezt fogja elővenni, hogy mennyi pénzt kellene az északi gazdagországnak, a délieknek átadni ahhoz, hogy érezhetően bolygószinten javítsuk a klímahelyzetet. Ugyanez NDK-NSZK, amit most mondtunk, de ugyanerről szól az észak-olasz, dél-olasz vagy a flamand-vallon-belga vita. Úgyhogy ez azért egy nagyon meghatározó kérdés, a transzferek kérdése, és hogy ez mitől lesz igazságos.
Abszolút,
a probléma
még...
az...
Ja, bocsánat, igen.
Csak egy gondolat, hogy ugye az a baj, hogy a számok mérhetők, de közben nem mindig ugyanazokat a számokat mérjük. Tehát attól, hogy egy tagállam nettó befizető az Európai Unióban, kereskedelmi szinten, TAO szinten sokkal több hasznot kivesz belőle, hogy rengeteg leányvállalata dolgozik mondjuk kelet-európai tagállamokban. Tehát itt megjön az a kérdés, hogy az egyenleteket hol húzzuk meg, és ugyanez igaz egyébként az FEA adó brekitekre is, az adósávokra, mert hát nem biztos, hogy amit leírunk, aztán az ugyanúgy fog működni a valóságban.
Igen, és hát országon belül is ugye az újraelosztás, illetve a transzferek kérdése, hát, az
hát
megint egy eszköz.
Magyarországot nézzük, hogy
pontosan
ugye...
erre akarok kiukadni, tehát hogy melyik társadalmi réteget, melyik társadalmi csoportot preferálja az adott kormányzat, kinek ad nagyobb támogatási lehetőséget, tehát nem csak az elvonási, az adózás oldaláról lehet ez eszköz, hanem a juttatott transzferek oldaláról is.
Így van, abszolút, igen. Tehát lehet középosztálypolitikát hirdetni, úgyhogy közben nem a középosztály kapja a transzfereket, a Trump is tud úgy rozsda állampolitikát hirdetni, hogy a Wall Street kapja a transzfereket. Tehát, hogy ez meg a másik, hát hogy is mondjuk, választói tudatosság kérdése lenne. Egyrészt, másrészt meg az információ igényesség, vagy információ higiénia, talán már inkább így kéne hívnunk, hogy meg tudjuk-e nézni, hogy egy dolog, hogy mit mond, de egyébként mit csinál. Uh-huh. Főleg azoknál az erőknél, ahol volt már track record, mert aki nem volt még kormányon, bármit mondhat, de viszonylag hamar ki fog derülni.
Igen.
Mi az, amit egyébként tényleg.
Figyelj, utolsó kérdés, Európáról meg a fejlett világról beszélünk. Mi van Ázsiában? Mondjuk Kínában, mert ők is ugye a világ vezető gazdasági és politikai hatalmának címére törnek, ehhez képest ott azért egészen megcsontosodott a helyzet bizonyos tartományokban, máshol meg ijesztően nyugati.
Fűha, hát ha a társadalmi transzfereket nézzük, akkor azért nagyon durva a helyzet. Ugye Kína gyakorlatilag azért is tudta nagyon sokáig a munkavállalói költségeket alacsonyan tartani a nyugati cégeknek, mert gyakorlatilag olyan egészségügyi rendszer, amit mi itt ismerünk, nincsen. Ráadásul adminisztratíve korlátozták ezt a belső Kínából a gazdagabb és iparosodottabb tengerparti vidékekre migráló kínaiak elől. Tehát ugye egy belső útlevélrendszer a mai napig létezik, és ez korábban radikálisan korlátozta, de mai napig érezhetően korlátozza az ilyen típusú hozzáféréseket. Megérzem a tulajdonjogot is, de ez egy másik történet. Tehát ez abszolút ne jogállami módon képzeljük el. És hát ugyanez igaz a nyugdíjrendszerre, tehát a demográfiai válság Kínát azért fogja kétszer is nagyon csapni, mert egy dolog az, hogy nincs munkaerő, és a másik, hogy nem is volt olyan befektetés a nyugdíjrendszerbe, hogy aztán az öregedő társadalmat valamilyen módon ez el tudja látni, tehát marad a családi ellátmány vagy ellátás kérdése. Ugye ugyanezt nálunk szintén törvénybe jutották emlékeim szerint, hogy akkor a gyermekek bizony, felelősek igen. a szüleiknek az ellátásáért. Tehát amikor ezt törvénybe kell, valamit, is, hogy az állam valamit elfelejtett megtenni, hogyha ezt egyébként ő társadalmi szerződésben megígérte. Úgyhogy Ázsiában a helyzet ilyen szemben. Talán, ahogy látjuk, ezen valamennyire átrendült amerikai modellt használt működik ez, de hát India és Kína különböző státusban, de haladnak ebbe a kihívásba befelé, és hát ugye ekkora embertömegekkel ez egy elképesztő, hát hogy mondjuk, olyan egyvel egyet alkot, ami nagyon veszélyes tud lenni.
Oké. Nagyon okay, köszönjük a filozófákat.
Az 500. felé, hogy azt megkérdette Gerendi Zoli. Gratulálunk
két
és köszönjük.
Két évet Google-ba is kibírjuk. Köszönjük nektek is. A hallgatóknak is ezt a kitartó szurkolást.
Hát mi meg neked az együttműködést ezen a hosszú és rögös úton. Úgyhogy tovább megyünk előre. Botond még egyszer nagyon köszi. Szép napot neked. Szia.
Sziasztok.
Dr. Frejde Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Keanu Reeves, ma 60 éves, biztos lesz nagy buli. Azt mondta egy alkalommal...
60 éves?
Képzeld el.
Hát és mindig úgy lő a parabellummal, mint az Isten.
De hogy is összevágják, de, hogy jól nézzen ki.
Nem, nézzél csak rá YouTube videóira, amikor készül a John Wick show.
Már semmit nem lehet elhinni, mert megcsinálja az AI. John Wicks, mi? Na figyelj, azt mondta egy alkalommal, próbálj meg időnként tévedni. Az egód hálás lesz érte. Ezt neked küldi.
Már nem is szerettem annyira kiadni. Mint 10 másodperccel ezelőtt szerettem. Igen, tényleg az AI csinálja az összes filmjét. Ő csak az arcát adja hozzá, igen. És utána szuperhős lesz. No, nem fogjátok elinni, de az aranyköpéssel ér véget a második órája a Millás reggelének.
Kavartuk itt a sorrendet, igen.
Mert nem sokára jön Szoller Andi, és híreket fog mondani tinéktek. Aztán jövünk szarvasbőgéssel vissza.
Te figyelj! Nem. Egy almás gazdarovatot csináljunk
lesz,
már.
Igen,
csináljunk. Mert ugye most elmondta Czoller Andi a hírekbe, hogy nagy baj van, meg nincs elég alma, meg nem tudom én mi. Én arra lennék kíváncsi, hogy a fajta nemesítés, fajta telepítésben nem hogy állunk. Az. Tehát amikor Léa-máról beszélünk, meg 70 forintról, Léa, akkor miért nem a Crimson Snow-k, a Pink Lady-k, meg a Granny Smith-ek vannak
hát
terítéken.
És már miért hányszor azt... ment, és hány forint a magyar alma ültetvények igen. megújítására, akár Brooks-jellesből, akár igen, a magyar igen, adófizetőkből.
Igen. Én ezt szívesen
idő alatt már rég
belekeverednék
nem
egy
biztos,
ilyen
hogy nagyon örülni fog, ha ezekkel a kérdésekkel szembesítjük a lobbistákat, de
keressünk
fel
egy olyat,
fogjuk tenni.
Aki felvállalja igen. ezt. Na, de most nem ez lesz, hanem szarvasbőgés igen. a hírek után egyből.